Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk János evangéliumának 5. fejezetében, a 39. verstől a 44-ig a következőképpen. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, szinte alig követhető, gyorsan változó világunkban sokan menekülnek a régmúlt perfekciójának illúziójába, abba a sosem volt korba, amit aranykornak idéznek a régi bölcsek is. Nem tudunk ugyanis egyetlen olyan történelmi helyzetről sem, amikor maradéktalanul boldog lehetett volna az ember, és teljes igazságban élhette volna napjait. Igazság és szeretet. Így együtt. Úgy néz ki, vannak típushibák. Úgy néz ki, hogy vannak olyan általános karakterhibák, amelyeket mindenki elkövet. Mi is. Ígérünk, aztán nem tudjuk teljesíteni. Vannak olyan hibák is, melyek az élettel kapcsolatosak, és rögtön észre sem vesszük, hogy hibát követtünk el. Tudjuk ugye, hogy a héber nyelvben a hibára és a bűnre ugyanaz a szó van. Egy szó, két jelentés. Mindegy, hogyan fogalmazunk. A hiba is elvisz az Istentől, meg a bűn is elhajlít minket az Istentől. Vannak hibák, amiket minden egyes generáció elkövet. Több ezer évvel ezelőtt egy sumér édesapa a barátjának agyakba vési a mondandóját, és ott panaszkodik, hogy hát ezek a mai fiatalok hangoskodnak, tiszteletlenek. Bármennyire is kecsegtető tehát a boldog aranykor képzete, hiba lenne hibátlannak képzelni őseinket. A régiek sem voltak tökéletesek, eleink sem tudtak mindent, ők is csak emberek voltak, vétkesek, mint mi. Amióta világ a világ, mindig vannak úgynevezett konzervatívok és forradalmárok. A konzervatívok ragaszkodnak a régihez. Azt hiszik, hogy csak a régi az, ami megtart, konzervál. Innen a konzervatív. Aztán vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy mindent el kell dobni, ami régi, csak az új az, ami megoldást ad minden problémára. Winston Churchill mondta, többféleképpen jegyezték fel, az egyik feljegyzés szerint így mondta volt, aki 20 évesen nem forradalmár, és 40 évesen nem konzervatív, az bolond. A másik feljegyzés pedig azt mondja, aki 20 éves korában nem forradalmár, és 40 éves korában nem konzervatív, annak nincs szíve. Tény, hogy a szív szívtelenségében gyökeredzik a bizalmatlanság, az ellenségeskedés. És aztán tettekben, az irgalmatlanságban nyilvánul meg. Tény, hogy a konzervatív eszmék megtartják az értékeket. És az is tény, hogy az engedetlenség reformjai pedig előbbre lendítik. Jézus a szívtelen, azaz képmutató farizeusokat, mert hogy más lakozott a szívükben, és más mutattak, ezért képmutatók, ezeket a farizeusokat gyakran kritizálja, mint most is. Ezt mondja nekik, kutatjátok a régi írásokat, mert azt gondoljátok. De mit is gondolnak? Azt gondolják, hogy a törvényben van az élet garanciája. Tényleg a törvényben lenne? Tessék megnézni, hogy ez a mostani világunk, nem csak itt Magyarországon, a világon mindenütt, mennyire agyon van szabályozva. Ha valamit már nagyon szabályozni kell, akkor az azt jelenti, hogy az nem életszerű. Az élet akkor életszerű, ha belefér két mondatba. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A második parancsolat pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez a két mondat tartja össze az összeset. Ha a jog megpróbálja előírni azt, hogy mit kell tenni, akkor garantáltan az az előírás nem lesz életszerű. Valamikor, pontosabban 1900-ban a németek az új polgári törvénykönyvet, a Bürgerliches Gesetzbuchot kiadták, ilyen professzor jognak csúfolták, mert mindenre kiterjedő akart lenni. Leírták még azt is, hogyan kell az édesanyának megszoptatni a gyermeket, pontokba szedve. Nyilvánvaló, hogy ennek nem sok értelme van. Nyilvánvaló, hogy a törvénynek akkor van értelme, ha azt betartják. Hiába a sok-sok paragrafus, ha a szerződést mégsem tartják be, akkor az a szerződés nem hoz előnyt se egyiknek, se másiknak, vagy csak az egyiknek. Mit gondolnak ezek a farizeusok? Azt gondolják, hogy a törvény megtartja őket. A zsidók tórája, a Torá, Mózes öt könyve, tele van magyarázatra szóló részekkel. A magyarázatokat összefoglalták, és egy írásmagyarázati sorozatról beszélhetünk, amit úgy hívnak ők, hogy Talmud. Maguk sem tudják igazából, hogy most a talmudista irodalom az hány ezer oldal, de körülbelül olyan 40 ezer oldalra tagsálják. És akkor még ott vannak azok a hagyományok, amelyeket nem is lehet leírni, nem szabad leírni, csak szóban mondják el egymásnak. Tényleg ez tartaná meg az ember életét? Nyilvánvaló, hogy a betűben nem található meg az élet. A betű ugyanis megöl, a lélek pedig megelevenít. Az istenes élet ugyanis nem lehet kikezdhetetlen tantételeknek a gyűjteménye, hanem élet. Az élet pedig nem a könyvben, hanem a szívben lakozik. Nem esztétikailag gyönyörűséges mondatokban érhető tetten az élet, hanem a szívben. A kereszténység az nem egy ideológia, a kereszténység az életstílus. A kereszténység az élet. Ha a betű képes lenne arra, hogy nekünk örök életet adjon, akkor nyilvánvalóan a tanítványok nem úgy leírták volna, kőbe vésték volna. Nem tették. Az élet ugyanis nem a betűben van, hanem a lélekben. Nem azok a mondatok, amelyek tetszenek nekünk, nem azok a mondatok garantálják az élet életszerűségét, hanem azok a dolgok, amik a szívben vannak. A fej, az ész, a ráció mindig így gondolkodik. Megéri? Megéri ez nekem? Mi ebből nekem a hasznom? A szív pedig, ha Isten szeretete lakozik benne, önfeláldozóan cselekszik. Jézus azonban azt mondja a farizeusoknak, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. És ha ő mondja, akkor bizonnyal ez így is van. Nem csak két dudás nem fér meg egy csárdában, de két úrnak sem szolgálhat az egy szív. Vagy a haszonelvűség, vagy az önkéntes áldozatvállalás lakozik benne. Éppen ezért nem azt tesz boldoggá minket, amit megszerzünk, amit megveszünk magunknak, azt tesz boldoggá minket, azt teljesít ki minket, amit adunk. Sokan azért adnak, hogy köszönömöt, elismerést, dicsőséget kapjanak. A farizeusok előszeretettel adakoztak a zsinagógáknak, a templomnak. Olyankor megszervezték, hogy legyen egy kis reklám, legyen egy kis, ahogy ma mondanánk, egy kis PR munka ott körülöttük. Egy kis dicséret, lám-lám, ő még a zsinagógának, ő még a templomnak is. Volt a templomban egy jó belkürt, ebből a jó belkürtből származik a jubileum. Ugyanis 7x7, 49, az 50. esztendőben megfújták a jó belkürtöt, a jubileum innen van, ugye 50. esztendő, ez az elengedés éve volt. Ilyenkor rendeződtek a jogviszonyok, megszűnt az adós rabszolgaság és sok-sok minden egyéb más. Különleges alkalmakkor merték csak megfújni ezt a kürtöt. Nos, az adakozó farizeus elintézte, hogy ez különleges alkalom legyen, hogy ő ad. És mit mond Jézus? Jézus azt mondja, ne tudja a bal, mit csinál a jobb. Azaz, titokban adakozzál. Az Isten tudja, hogy te jót teszel, és meg is adja a jutalmat. Ahogyan nem tudja a bal kéz, hogy mit csinál a jobb, bármi ezt most furcsán, pontosan az ellenkező jelentéssel szoktuk idézni, az eredeti értelemben arról van szó, hogy a két kéz teljesen külön, önállóan, automatikusan az egy célért dolgozik. A jó automatikus cselekvése akkor történik meg, hogyha a két kezet az egy szív irányítja. Akkor van kooperáció, kooperáció, együttműködés, együtt dolgozás. Ha az ember együtt dolgozik az Istennel, akkor van eredmény. Ha nem dolgozik együtt az ember az Istennel, akkor csak siker van. Mai világunkban a sikert a tudomány garantálja. A mai korunk, mondhatjuk, a tudomány bűvöletében él. Annak idején, 80-as évek közepe volt, inkább az eleje, szociál-etika professzorunk mondta, pedig akkor hol voltak még a mobiltelefonok, meg az okostelefonok, akkor mondta, hogy nézzétek meg, ő akkor éppen ezekre a távirányítós szerkezetekre gondolt, hogy csúcs technológia van írástudatlan emberek kezében. Nézzük meg, hogy mennyire megváltoztatta technológia, a tudomány az emberek életét. Nagy erő a tudomány. Képes a technológia még az ideológiát is felülírni. A mi korunk valóban a tudomány bűvöletében él. Teljesen természetes számunkra, hogy a tudomány mutatja meg az utat, amin járni kell. Régen a tudományt azonosították a Szentírás ismeretével. A Szentírás tanulmányozása arra kereste a választ, hol van, hogyan van örök élete az embernek. Tulajdonképpen, ha a mai tudomány meg tudná határozni, hogy mikor kezdődik az élet, mikor fejeződik be, pontosan, meg hogy hogyan is történik mindez, akkor a tudomány, az ember meghatározhatná az életet. A véges előtt kinyílna a végtelen kapuja. A régiek a Bibliát és a Szentíratokat hívták segítségül, hogy megértsék jobban önmagukat. A ma embere más segítséget hív. Az igazság azonban az, hogy megérteni önmagunkat csak akkor tudjuk, hogyha nem csak a születés és a halál között gondolkodunk. Mert van bennünk halhatatlan isteni rész is. És a halhatatlan isteni rész azt követeli bennünk, a mi életünkben, hogy gondolkodjunk arról az időről is, amikor már mi nem leszünk. Hogy kalandozzon el a mi gondolatunk a halálon túlra is. Amikor ez időtájt benépesülnek a temetők, akkor tényleg kiderül, hogy a halálon túli gondolatok azért mégiscsak foglalkoztatják az embereket. A farizeusok keresik az írásokban az örök életet. A tanítványok pedig ott vannak, a mester közelében, és tudják, hogy az élet van velük. A Szentírás, és ma Biblia vasárnapja van, egy különleges könyv. Erő árad belőle. Nem azért, mert azok az emberek, akik leírták ezeket a könyveket, azok nagyon erősek voltak. Egy némelyik nagyon erőtelen volt. Mégis az Isten ereje az, amely átsüt ezeken a gondolatokon. Ezért, ha valaki a Bibliát tanulmányozza, nem csak Biblia vasárnapján, akkor nem csak megismeri jobban önmagát, meg ezt a világot, de választ is kap azokra a kérdésekre, amelyek valóban érdekesek és valóban fontosak. Honnan jöttem, miért vagyok itt a világon, és hova megyek? A Szentírásban választ kaphatunk arra, hogy mi lesz velem, az én életemmel mi lesz. És ha valaki a Szentírásból elfogadja az Isten útmutatását, akkor nem csak a Krisztushoz jut el, de az örök életet is jobban megérti, ahhoz is közelebb jut. A Szentírásban ugyanis ott találhatóak Isten kijelentése önmagáról, a fiáról, és ezek akkor érthetőek, bár nehezen érthetőek, ha ezeket is az örök élet távlatában látjuk. A krisztológiában, azaz Krisztustanban nem csak újabb és újabb kérdések vetődnek fel, válaszok is adatnak. És amikor a választ megtaláljuk, akkor van békességünk. Ha nincs válasz, vagy csak féligasságos az a válasz, akkor nincs békességünk. Mit mond Jézus itt a farizeusoknak? Mégsem akartok hozzám jönni. Pedig azt mondja, a régi írások is rólam tesznek bizonyságot. Egyértelmű, hogy rólam a szeretetről, a megtestesült szeretetről szólnak, és mégsem akartok hozzám jönni. Bezzeg, ha valaki a maga nevében jön, azt befogadjátok. Én az Isten nevében jöttem, engem pedig nem fogadtatok be. Tessék megnézni a középkori táblaképeket, oltárképeket, mindenki fel van öltözve rendesen, a mecénást is odafestették Hermelin palástban, és a kis Jézus pedig ott van mezítelenül. Senkinek nem jutott eszébe, hogy a gyermeket be kell takarni. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a képeknek mindig teológiai mondani valójuk van. Az Isten, a szeretet idejött a szeretetlenségbe. A világosság bejött a sötétségbe, és a sötétség nem fogadta be őt. Mégsem akartok hozzám jönni. Jézus szava elszomoríthatja a ma emberét is. Annyi mindent tudunk az Istenről, a Krisztusról, a szeretetről, és mégsem akarunk az Istenhez menni. A Biblia vasárnapján fontos nekünk tudni, hogyha eleink nem is éltek perfekt életet, tökéletest, egy valamit azonban nagyon jól tudtak. A közösséget az Isten tartja meg. Senki más. Ha emberi akarás van csupán egy közösség megtartatásában, akkor az elmúlik. Minden, ami emberi, az elmúlik. Az Isten szeretete azonban örök, és ez az, ami megtart. Ez emeli át az embert ebből a világból, abba a világba. A betű az mindig megöl. A lélek az mindig megelevenít. Ezért a keresztények, azaz a Krisztus követők élni akarják a kereszténységüket, a Krisztus követést. Ez a Krisztus követés azonban napi feladatot ad. Nem arról van szó a keresztény életében, hogy az Isten kijelöli az utat, és azt mondja, hogy ezen menjél. A Krisztus követés azt jelenti, Krisztus nyomában járni. Nehéz nekünk, de mégsem reménytelen a mi Krisztus követésünk, mert Krisztus lábnyomából mindig csak egyet látunk. De azt az egyet lélekben megláthatjuk. És ha belelépünk és követjük a Mestert, akkor békesség költözik a mi szívünkbe. És ha az a békesség ott van, akkor még a békétlenséget is el tudjuk hordozni. Mi ez, ha nem az evangélium maga? Imádkozzunk. Hálát adunk, mennyi atyánk, hogy a szenvedést és a megpróbáltatást is javunkra, lelki gyógyulásunkra küldöd. Emlékeztes erre az atyai szándékodra, hogy bajok és nehézségek között még inkább bízzunk benned, és segítőkészséggel forduljunk hasonlóképpen küzdő embertársaink felé. Amen.